És akkor folytatjuk a beszélgetést Györfi Balázzsal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökével. Az imént a földtörvényről, a családi gazdaságokról beszélgettünk. Innét folytassuk a földtörvénnyel kapcsolatosan, a családi, pontosabban a családi gazdaságokkal kapcsolatban. Nemrég a vidékfejlesztési miniszter azt mondta, hogy lesz egy program földet gazdáknak, ha jól emlékszem. Szükséges ez?
Hát mindenképpen én ezt az elképzelést ezt nagyon jónak tartom, több okból kifolyólag. Egyrésztről átláthatóvá teszi a rendszert, hisz a korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy egyáltalán nem volt pályázati rendszer. Valamilyen belső szobában eldöntötték, hogy ki kap és mennyiért állami földterületet, és annak boldog használója lehetett. Bár megjegyzem, a használat ugye, és ez most is sokszor feljön kritikaként, hogy aki állami földet tud most bérelni, azért az nem ajándékot kap, hanem egy lehetőséget arra, hogy egy biztos megélhetést szerezzen magának, egyébként kemény munkával.
De és kemények a feltételek is, hogyha jól emlékszem.
Így van, így van. Tehát azért most már nem egy forint per aranykorona per éves bérleti díjak vannak, mint ez egyébként korábbiakban sajnálatos módon előfordult, és pályázati rendszer van. Ugye a pályázati rendszer az mindig egy politikai rizikót is hordoz magában, ugyanis ahol pályázatot hirdetnek, és ahol egynél több pályázó van, ott nem csak győztes van, hanem vesztes is. Tehát ilyen értelemben azt kell mondani, hogy ha a pályázók összességét nézzük, akkor sokkal több csalódott ember van, mint ahányan területhez jutottak, ezáltal lehetőséghez jutottak. Ugyanakkor látni kell, hogy sokszorosa azoknak a száma, akik most földhöz, állami földhöz jutottak, földbérlethez jutottak, mint a korábbiakban ez jellemző volt. És azt kell mondani, hogy a földbérleti rendszer elményeképpen a szerződések 92%-a az 50 hektár alatti területre szól. Ezt a programot szeretné a kormányzat továbbvinni, további 200.000 hektár földbérleti szerződés meghirdetésével. Ezzel ugye most már 250.000 hektár fölé fog menni az ilyen formában hasznosított állami földterület nagysága. Azért fontos kiemelni, hogy ezek bérletek. Tulajdon az államnál maradt, és itt nagy öröm számomra egyébként, hogy az állam által birtokolt földterületeknek a volumene viszont az elmúlt években növekedett, tehát ez is egyfajta lehetőség arra, hogy minél több embert juttasson pályázati rendszeren keresztül földhasználathoz a kormányzat.
És ezzel hogyan fog teljesülni az a tétel, amit a miniszter úr mondott, hogy a mostani 80-20%-os arányról 50-50%-os arányra?
Fordítva, mostan 50-50%-a.
Ja, igen, igaza van. Tehát, hogy a mostani 50-50%-os arányról 80-20-ra menjen a családi gazdaságok javára.
Ugye itt az előbb említettem az átlagos területnagyságokat, ezért jól mutatja, hogy nem a nagy üzemek számára kedvezőek ezek a feltételek, és ez egyébként a benyújtott földforgalmi törvényből is kitűnik, hogy alapvetően a családi gazdaságokra kívánja építeni a kormányzat az agrár struktúrát. Tehát itt az arányok pillanatnyilag úgy néznek ki, hogy a termőföld egyik felét nagyságrendileg a családi gazdaságok, a másik felét pedig a társas vállalkozások művelik. Itt egyébként egy lassú eltolódás már most is megfigyelhető a társas vállalkozásoktól a családi gazdaságok irányában. Ezt kívánja a kormányzat felgyorsítani. Ugye ez a 200.000 hektár hasznosítás, ugye, ami az állami tulajdonban lévő területeket illeti, és ugye itt a 2017 tavaszáig lejáró szerződéses területeknek a kiírásáról van szó, tehát ezek esetében tud olyan kritériumokat megfogalmazni, amivel tudja befolyásolni, hogy ez az arány merre mozduljon el. De ahogyan említettem korábban, ez egy organikus fejlődés kell legyen, tehát folyamatosan kell, hogy átkerüljenek ezek a területek a családi gazdálkodókhoz. Egyrészt nekik is fel kell készülni arra, hogy nagyobb területet kell művelniük adott esetben az állattenyésztés vállalásával, mert ugye ez az egyik alapkritériuma a pályázat vonatkozásában, fel kell készülni, hogy állattenyésztést is folytatniuk kell. A másik oldalról pedig nyilván azok a kapacitások, amik kiépítésre kerültek a nagyüzemeknél, tehát ott azért az amortizációt engedjük kifutatni, és ne egy fölösleges befektetésként realizálódjon az, amit ők korábban oda tőkét betettek, hanem legyen lehetőségük arra, hogy az a tőke az a saját értékét visszahozza, és ilyen értelemben tényleg egy organikus fejlődés eredményeképpen tudjunk mozdulni a családi gazdaságok irányába. Ez egy üdvözlendő lépés, amit most a kormányzat meghirdetett. Nyilván nem az állami földek lesznek azok, amikkel az 50-50%-kal 80-20-ra módosítjuk ezt a helyzetet, de ez egy olyan lépés, ami mutatja a kormányzat szándékait, és a földforgalmi törvény, ugye, ami még nincs elfogadva, csak úgy, mint az üzemszabályozási törvény, de a jelenlegi ismereteink szerint ez ugyanebbe az irányba fog hatni.
De egyébként milyen baj a nagyobb birtokokkal, a nagyobb gazdaságokkal?
Ezt így, hogy most baj van velük.
Büntetést kapnak? Vagy?
Tehát, hogy... Nem, én nem mondanám, hogy baj van a nagyobb birtokokkal, mert nagyon sok esetben például a vetőmag termesztés az tipikusan ilyen, azt családi gazdasági modellben nagyon nehéz végrehajtani bizonyos növényi kultúrák esetében. Hisz izolációs távolságok kellenek, ugye mondjuk egy hibrid előállításánál, mondjuk a kukoricát mondom példának, mert azt a mezőgazdasághoz nem értő ember is adott esetben látja, hogy címerezett táblák vannak, ahol vannak címeres sorok, és vannak nem címeres sorok. Ugye ennek az az értelme, hogy a címeres sor az beporozza azt, amelyik ki van címerezve, tehát itt egyfajta keresztezésről van szó. Ez nyilvánvalóan olyan helyen kell megtenni, ahol az izolációs távolság adott. Tehát ott bizonyos távolságon belül nem lehet másfajta kukorica, hisz akkor nincs értelme annak, amit tettünk. Tehát itt bizonyos területnagyság kell ahhoz, hogy biztonságosan ez a tevékenység végezhető legyen. Tehát van értelme a nagyobb gazdaságoknak is, mert van olyan tevékenység, ami csak itt végezhető normális módon, rentábilisan és egyáltalán. Ezért aztán van rájuk szükség. De hogyha szociológiai oldalról közelítjük, munkahely teremtési oldalról, egyáltalán azt, hogy mondjuk egy teljesen más, hogyha valaki saját egzisztenciát teremt magának, és a saját gazdálkodását vezeti, mint mondjuk munkavállalóként vesz részt ebben. Ugye az itt keletkező profit akkor jobban oszlik a társadalomban, így egy kicsit igazságosabb a rendszer. Ugyanakkor még egyszer hangsúlyozom, én nem büntetném úgymond a nagyobb gazdaságokat, és semmiképpen nem támogatom azokat az elképzeléseket, amelyik nagyon gyorsan és visszafordíthatlanul okoznak jelentős károkat a nagyüzemeknek. Pillanatnyilag, ha a nagyüzemeket nagyon gyorsan akarjuk leépíteni, azzal a magyar mezőgazdaság teljesítő képességét rövid távon jelentős mértékben rongáljuk. Ezt még nem engedhetjük meg magunknak.
Egy kicsit más téma. Az elmúlt hetek arról szóltak, amikor mezőgazdaságról beszéltünk, hogy hosszú volt a tél, márciusban jött egy havazás, fagyok, elég hosszan tartott, 2-3 hetes késésben vannak a gazdák, az őszivetésnek egy része elpusztult. Ön hogy látja, milyen lesz a mezőgazdaság idei éve? Azért is mondom, mert például Varga Mihály pénzügyminiszter, nemzetgazdasági miniszter is kijelentette, hogy a mezőgazdaságban lát annyi lehetőséget megfelelő idő termés esetén, amely az ország gazdasági növekedéséhez tudna értéket adni.
Igen, ez megfigyelhető a korábbi időszakban is. Aminek én nagyon örülök, mert egy időben azért vas és acél ország akartunk lenni. Nyilván nem az ipar ellen beszélek, mert hát ez úgy egészséges, ha van ipar is és mezőgazdaság is, de adottságunkból kifolyólag mi egy mezőgazdasági típusú ország vagyunk, hiszen a területeinknek nagy részét tudjuk mezőgazdaságilag hasznos értelemben művelni. Ezért aztán valóban jelentősen befolyásolja a mindenkori éves eredményeket, ha a GDP-ről beszélünk, hogy a mezőgazdaság milyen teljesítményre képes. Pillanatnyilag azt kell mondanom, hogy nagy baj van, hogy milyen nagy baj, azt még nem tudjuk megítélni. Baj van az őszivetésű növényekkel, és baj van a tavaszivetésűekkel, amiket adott esetben el sem tudtunk vetni. Nekem nagypapám mindig azt mondta, hogy az áprilisi árpa az maradjon a zsákba. Ez azt jelenti, hogy az árpát, a tavaszi árpát márciusban el kell vetni, áprilisi vetéssel már nem kell foglalkozni. Hát az idejében ezért nehezen teljesíthető népi bölcselet volt, hisz nagyon sok helyen a belvíz lehetetlenné tette egyáltalán a földekre való kijutást is, a művelést pedig abszolút mértékben. Ugye a tavaszi kapás növények, a kukorica, a napraforgó, azok nyilván egy későbbi vetési idővel művelhetők rentábilisan. Itt jellemzően az április az időszak ennek, hát itt vagyunk áprilisban, és hát nem nagyon tudjuk tisztelt a kivételnek, és örüljenek a szerencséjüknek, aki tudja a területeit művelni, de azért a vetéstől még nagy távolságokra vagyunk időben, ha azt nézzük, hogy sok helyen tényleg állnak a vizek a földterületeken. Itt nyilván minél jobban tolódik ki ez a vetési idő, annál kevésbé számíthatunk rekordtermésekre. Természetesen lehet júniusban is kukoricát vagy napraforgót vetni. Itt azért már óvatosan kell bánni a lehetőségekkel, meg kell gondolni, hogy milyen milyen vetőmagot próbálunk a földbe juttatni. Adott esetben lehet, hogy csak siló hasznosításra tudunk kukoricát vetni. Ha az őszi vetési növényeket nézzük, és ugye az őszi búza és a káposztarepce a kettő, ami legnagyobb területen jelenik meg, hát itt is nagy probléma van. A búza az egy kicsit szívósabb növény, tehát jobban bírja mind a fagyot, mind a vizet, de nyilván ott is jelentkeznek a problémák, ott már a gyomírtást el kellene kezdeni, adott esetben a műtrágya kijuttatása is aktuálissá válhat, sőt már valóban ott vagyunk, hogy ezt meg kellene tenni. Nem lehet rámenni a területekre, ez azonban sokkal nagyobb probléma a repce vonatkozásában, ahol ugye a kártevők a meleggel érkeznek, tehát itt nagyon rövid időn belül kellene a területekre rájutni, és hogyha a permetezők nem tudnak kijutni a földterületre, akkor itt nagyon komoly kártétel jelentkezhet a repceállományban, és sok esetben lehet, hogy a kitárcsázás lesz a megoldás.
És zöldséggyümölcs tekintetében?
Hát a zöldséggyümölcs ugye az egy más típusú kultúra. Igen, tehát itt is ugye a vetési idő és a használt fajták azért befolyásolják, hogy milyen eredményeket lehet elérni. Ezt mondom, hogy tudjuk, hogy nagy a baj, hogy milyen nagy, azt még nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy milyen gyorsan száradnak a talajok, mikor lehet majd rámenni. Lesz-e még csapadék, tehát itt azért még sok olyan tényező van, ami adott esetben kompenzálhatja bizonyos mértékig a most már meglevő károkat. Bízzunk a legjobban, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Itt ilyenkor még nagyon nehéz bármilyen becslést adni, forintálisan meg pláne.
Tehát optimálisan behozható ez a késés a legjobb esetben, de ha nem a legjobb esetén, de akkor azért a, hát nem, ha nem is rekordról, de az átlag alatti termés eredményekről fogunk beszélni?
Hát ilyenkor még erről is nehéz beszélni, ugye azt szokás mondani, hogy sokat alszik még kinn a növény a földeken, tehát azt kell mondani, hogy itt nagyon-nagyon rövid lesz a tavasz. Olyan értelemben, hogy nagyon rövid idő alatt kell az összes munkálatot elvégezni. Ez óriási kapacitás lekötést jelent, és nagyon sok esetben megfeszített munkát. Ez egyébként nagyon sok problémát felvet, hisz adott esetben tényleg ilyen nappal kell majd dolgozni, hogy a művelés adott legyen. Itt adott esetben mondjuk a 12 órás munkavégzés, ugye, amiben maximál van, mondjuk egy munkavállaló esetében a napi végeztethető munkavolumene, ez lehet, hogy adott esetben a szükségtörvénybont alapon ez módosulni fog, mert egész egyszerűen olyan rövid idő alatt kell minden munkát elvégezni, hogy ezt vagy képesek leszünk, vagy nem. Ugye itt az időjárás alapvetően befolyásolja majd ezt. Hát bízunk a jó Istenben, aztán majd reméljük, hogy pozitív irányba.
De akkor például az alkalmi munkavállalás, tehát itt gondolok arra, hogy a földeken segítőket keresni, tehát az korábban, ha jól emlékszem, a márciusi foglalkoztatási adatokban már megjelent, aztán az áprilisi, májusiban kicsúcsosodott, akkor most a márciusiban egyáltalán nem fog. Az áprilisiban már valamelyest.
Hát igen, az áprilisiban akár rekordokat is dönthet ilyen mértékben, bár nyilvánvaló itt azért bizonyos szakértelem és hozzáértés kell, amikor ezeket a munkákat végzik, tehát itt azért a szakember gárdának a nagysága az adott, tehát nyilván egyszerre két helyre nem tudunk egy ember munkára fogni, de nyilván ezek a szezonálisan megjelenő alkalmi munkavégzések, ezek most is jelentkeznek. Hát a márciusban nem volt lehetőség erre, hisz a belvíz meg az árvíz alapvetően teljesen más típusú helytállást igényelt a gazdálkodóktól, meg egyáltalán az ilyen időjárási viszontagságok által sújtott emberektől. Becslésekben, még egyszer mondom, nehéz még bocsátkozni ilyenkor.
Tehát akkor árakról sem tudunk beszélni, hogy az élelmiszer árak, illetve a mezőgazdasági termelői árak pontosabban.
Hát arról meg azt kell mondanom, hogy nem feltétlenül az befolyásolja, hogy Magyarországon milyen termés eredmények vannak, hisz mondjuk a legnagyobb volumenben termelt növények esetében, mondjuk a búza és a kukorica tekintetében nem a magyarországi termés eredmények befolyásolják az árakat. Ugye egy világpiaci tőzsdei termékről van szó, mondjuk a Chicagói áru tőzsdén milyen árak alakulnak, az sokkal nagyobb hatással van a magyar árakra, mint az, hogy Magyarországon milyen termés eredményeket tudunk realizálni.
De ugye akkor az kérdés, hogy a gazdasági növekedéshez így ilyen körülmények között mennyit tud hozzátenni a mezőgazdaság?
Hát itt ez egy megint egy komplex dolog, hisz milyen árak lesznek. Tehát ez alapvetően befolyásolja azt, hogy mennyit tudunk hozzátenni az idei gazdasági teljesítményhez. Tavaly nagyon megugrottak a növénytermesztésben realizálható árak, egész. Az, hogy mondjuk 64 ezer forintért, vagy akár ennél magasabb áron is lehetett kukoricát és búzát értékesíteni, ez nyilván egy... nyilván itt meg kompenzálta azt, hogy egyébként Magyarországon meg nem voltak rekordhozamok. Ugye tavaly az aszály sújtott bennünket, idén pedig a túl sok csapadék, így a kettő átlagával szerintem nagyon boldogak lettünk volna mind a két évben, de hát ez nem a kívánság műsor. Tehát itt nagyon sok befolyásoló tényező van még. Itt tényleg azt egy nagyon kedves idős bácsi, aki már elhunyt a saját szülőfalomban, az szokta azt mondani, hogy hát az anya Balázsa, ez egy olyan szakma, ahol mi életünk végéig inasok maradunk, mert mindig olyan újdonságokkal kell szembesülni, amiket meg kell tanulni. És ez igaz akkor is, amikor azt próbáljuk meg becsülni, hogy milyen teljesítményre leszünk képesek, mert nem mindegy, hogy egy mázsa búzát mennyire tudunk eladni.
Évelején az első pár hónapban, első két hónapban mindenképpen téma volt a földek összeírás, ez a földhasználati nemzeti kataszter. Erre miért van szükség? Önök ezt hogy látják? Ha jól emlékszem, a legelején még benne voltak talán a zárt kertek is, ami szintén regisztrációs kötelezettséggel járt. Aztán akkor ezt kivették azt belőle. Most ez hogy néz ki ez az egész?
Közelítsük meg, hogy miért van erre szükség. Ugye Magyarországon borzasztóan kaotikus állapotok uralkodnak itt a földnyilvántartás vonatkozásában, és ami óriási probléma is ezek 2010-ben, amikor a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet újjáalakult, szembesültünk, hogy fogalmunk sincs arról, hogy például az állam tulajdonában mennyi terület van. Mert nem volt egy exakt adatbázis, amiből ezt tudtuk volna. És ugye a másik nagy probléma ez az osztatlan közös, ami egyébként az Európai Unióban egy meglehetősen furcsa szemmel vizsgált jogi helyzet, ezzel is valamit kezdeni kell. A másik oldalon óriási probléma az, hogy én is vagyok egyébként ilyen helyzetben, hogy van tulajdonos társam egy földterület vonatkozásában, akiről annyi információ áll rendelkezésre, hogy hívják, hol született, mikor, egyébként 1919-ben, az én konkrét esetemet mondom, és lakhelyre vonalon indul, hogy Kanada. Most nyilvánvalóan ez egy megoldhatatlan szituáció, ezért nagyon fontos az, hogy tisztába tegyük ezeket az eseteket, adott esetben póthagyatéki eljárással tisztázzuk, hogy kik a tulajdonosok, mert a tulajdonos beazonosítatlan tulajdonossal bíró földterületekkel is kell valamit kezdeni, hisz nagyon sok esetben ez komoly problémát jelent. Arról nem is beszélni, hogy a földkiadásnál keletkeztek egyébként még aranykoronában is töredékterületek, amik mondjuk egy tábla esetében azt jelenti, egy földterület esetében mondjuk egy szobanagyságú földterülettel rendelkezik valaki. Kaotikus viszonyok vannak. Ez szépen tudatosan és folyamatosan, ez egy sziszifuszi munka, de el kell végezni, így tudunk ennek a végére járni, és ennek az egyik lépcsőfoka az, amit most ilyen ki pozitívan, ki negatívan értékelve fogadott. Itt az átkerti ingatlanok esetében kicsit más a helyzet, mint amit mondtam, ki is került itt a szabályozott területről, de az alapvető cél és a motiváció az előbb elmondottakra vezethető vissza, de talán ezt a többség megértette és jó irányként konstatálta.
Egyébként ez már befejeződött, tehát már regisztrálni kellett, vagy jelentkezni kellett, és akkor most készül ennek az összeírása?
Igen, és ugye ez egy hosszú távú feladat, mire itt a földnyilvántartás egészét teljesen rendbe rakjuk. Tehát itt azért a földhivataloknak elég nagy feladat tornyosul a szemük előtt, ez egy ilyen kássahegy, amin majd át kell állni magukat.
Tehát gyakorlatilag erről lesz egy rendes adatbázis, amit például mire használhat a kamara, vagy mire használhat a tárca, vagy tehát mire lesz jó. Azon túl, hogy lesz egy ilyen, és tudjuk, hogy melyik földterület kié.
Hát alapvetően itt a kérdésben nem volt a válasz az, hogy tudjuk, hogy a melyik földterület kié, ki a tulajdonosa. És ugye itt jön majd elő az üzemszabályozás, mert nagyon fontos, hogy azt a területet mondjuk kihasználja, és próbáljunk tenni az ellen, hogy a földterületek az örökléssel folyamatosan osztódnak. Tehát egyik oldalról próbálunk a birtokkoncentráció fele hatni, ami alatt azt értem, hogy mondjuk de nem mindegy, hogy egy gazdának a 100 hektárja az 100 darab 1 hektáros területből áll, vagy egy darab 100 hektáros területből áll. Tehát nagyon fontos lenne, hogy gazdaságosan művelhető egységekbe tereljük valahogy a művelt birtokokat. másik oldalról meg az öröklésnél ez mint a víz a kezünk közül folyik széllyel, tehát itt teljesen egymással ellentétes irányba ható folyamatok zajlanak, ezeket egy kicsit mederbe kellene terelni és egy irányba állítani.
Még egy dolog érdekelne, hogy az elmúlt 2-3 évben gyakorlatilag akárhányszor beszéltek a földről, mint értékről, abszolút piaci szempontból mindig azt mondták, hogy amint a moratórium lejár, itt meg fognak ugrani az árak. Mekkora lesz a föld értéke itt Magyarországon?
Ugye erre két választ lehet adni. A föld az egyrészt ugye egy piaci termék, egy termelési eszköz. A másik oldalról meg nyilván az érték egy felbecsülhetetlen, hisz ez egy nem megújuló, korlátosan rendelkezésre álló jószág. Ezért aztán nagy felelősséggel kell bánni vele, különösen, hogyha piaci viszonyok közé tereljük. Én egyébként tudnék azonosulni azzal az elképzeléssel, hogy a tőke szabad áramlásáról a földterület kerüljön ki, mert ez valóban más, mint bármilyen termelési tényező, hisz ez a létezésünk alapja, ez az országunknak, tehát itt manifesztálódik az, hogy egy ország mit jelent. Ezért nagyon fontos, hogy a földterületeket kik művelik, és milyen formában. Itt a földforgalmi törvény egy jelentős korlátozást tesz, hisz a későbbiekben csak az szerezhet földet, és csak az használhat majd földet, aki földműves minősítéssel rendelkezik. Ez egyébként azt jelenti, hogy a most kb. 10 milliós vásárolói lehetőséggel rendelkező kör az 500 000-re fog valószínűleg csökkenni, tehát ők lesznek azok, az 500 000 ember, aki valóban életvitelszerűen mezőgazdasági tevékenységet végez, abból kíván megélni, akár részben, akár egészben, tehát ők lesznek majd jogosultak arra, hogy földhöz jussanak. Nyilván itt a kereslet bizonyos szempontból átalakul, ezért én azt vélemezem, hogy emiatt a föld árak nem fognak jelentősen megugrani,
mert ez sokkal szűkebb.
Így van.
Tevékenység így korlátozódik.
Ezt nem is befektetésének, itt egy keményebb szót használnék, a spekulációs célú földvásárlás az reményeink szerint meg fog szűnni, és itt én nem tennék különbséget a külföldi és a belföldi spekulátorok, spekulánsok között. Alapvetően én annak vagyok a híve, hogy a föld kerüljön annak a tulajdonába és használatába, aki abból megélni akar, aki azon dolgozni akar, és ne egy megtakarítási eszköz legyen, amivel arra spekulálunk, hogy felmegy az ára, és későbbiekben ezen tudunk majd keresni.
Egyébként a földtörvénynek ennek az üzemgazdálkodásnak, vagy üzemszabályozási törvénynek az elfogadása, az mikorra várható? Mert ha jól emlékszem, ehhez nyújtották be talán az utóbbi idők legtöbb módosító indítványát.
Hát ez így van, több mint 200 módosító érkezett, és ugye a három sarkalatos törvényből még csak az egyik került a parlament asztalára. Ugye a földforgalmi törvény esetében a jövő év május az a határidő, amíg meg kell hoznunk a számunkra jónak tartott döntést. Ugye itt az alaptörvény módosításából kifolyólag ezek sarkalatos, tehát kétharmados törvények lesznek, ami az én meglátásom szerint egy nagyon jó döntés volt, hisz egy stabilitást, egy biztonságot nyújt az ebből az ágazatból megélni szándékozók számára. Én vélemezem, hogy az idei évben várhatóan a tavaszi ülésszakban döntés fog születni mind a három sarkalatos törvény vonatkozásában. Itt majd nyilván egy feszített munka fog következni, de hát ez a feladat, ennek kell megfelelni. A felelősség óriási, hisz bizonyos alapelveket most akár fogalmazhatunk, úgyis kőbe fogunk vésni.
Köszönöm.
Én is köszönöm.
Önök az Inforádió Aréna című műsorát hallották. Viszont hallásra!